Katona Csaba történész van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt!
No, egész jó a vonal Isztambulba.
Valóban ez így van. Tegnap érkeztem meg ide, egy viszonylag távolabbi területről, és azt kell mondjam, hogy Isztambul még tranzitként is lenyűg az ő hely, de azt gondolom, hogy most nem Isztambul fogjuk előtérbe helyezni.
Nem.
Ha nem.
De még előtte a falakat láttad már? Voltál már Isztambulba?
Negyedik alkalommal vagyok. Három alkalommal Isztambul volt a cél, most viszont nem Isztambul a cél. A falakat pedig láttam, sőt a mostani érkezés is úgy nézett ki, hogy elmentem a bizánci falakhoz, azon részre konkrétan, ahol talán legkevésbé járkálnak a turisták, és nagyon-nagyon érdekességként azt látni, ahogy az Arzor-kültőtől, ugye elindulunk fölfeléssel indulunk befelé, kikötőz, látjuk, hogy végig megvannak a bizánci falak, végig megvannak, viszont azt jelenti, hogy mondjuk megvan egy pozitív falról, vagy ráépült egy ház. Tehát amit Isztambul kínál, itt tud, hogy valami elképesztő eredje a nagyon réginek és a nagyon újnak, az is remekül megfogható, hát persze bár az egész fal meg lenne hibátlanul, de így is lenyűgöző.
Igen, meg áttörhetetlennek gondolták egész addig, amíg be nem bizonyított egy Orbán mester nevű csávó, hogy mégiscsak át lehet. Na, de ne ide kalandozzunk, mert tényleg napokat lehetne mesélni Isztambul történelméről, hanem a célpont Kappadókia, ez ugye mint egy ilyen képeslap sokszor feltűnik illusztrációként, rendkívül impozáns része a világnak, de mit keres egy történész Kappadókiában?
Egyrészt jól akar érezni magát, másrészt a történeti érdeklődése vezette oda, mert az se hátrány, hogyha vannak kiváló török barátai, akik már hosszú ideje ösztönözték arra, hogy egyszer érte meg Kappadókiát. És ez a három így együtt összeállt, akkor abban egy elég érdekes kombináció született. Mert ugye Kappadókia az alapvetően, most mondom a legfelső réteget, az arról nevezetes, hogy mennyire jó dolog, hogy Göreme környékén fölszállni a Hőlégballonra, és megtekinteni ott a csodálatos tájat, amit Kappadókia jelent, de itt vannak ezek a úgynevezett tündérkúpok, tehát ezek a nagyon érdekes természeti képződmények, aminek következtében ez a táj, körülbelül mondjuk ki, mint hogy a holdat elképzeljük, vagy mondjuk a Moszejszki kötővárosát a Csillagok háborújában, mert egész egyszerűen egy ilyen nagyon ilyen szürreálisnak tűnő dolog, ezek a hatalmas kupokkal, amik mindenhol ismétlődnek. És hát abban nem beszél, hogy az emberi kultúra is nyomot hagyott itt, hiszen évszázadokkal ezelőtt, sőt igazából évezredekkel ezelőtt a lakosság áll egy föld alatti városokat hozott létre, át kettő, ezekben a kúpokban pedig barlang lakásokat. Ezek egy része a szórakozó helyként szolgál jelentős része szállodaként, de a mai napig is vannak olyanok, akik ezekben élnek. Ha tehát ezt az egészet így együtt megnézzük, akkor már csak a természeti érdekességek miatt is érdemes ide eljönni. De hát a Kappadókiának az egy olyan történelme, ami azt gondolom, hogy a történés számára különösen vonzó lehet, és most én nem beszéltem a gasztronómiáról.
Oké, történelem, hát már a régi görögök is ugye Kappadókia kapcsán értekeztek, mert onnan jöttek Dáraiosz meg Szerxész hadai. Na, legalábbis egy része.
Ennél még messze is visszatudunk menni, itt már lehet titát is megvetették a lábokat, ugye, amit tudni lehet, hogy a perzsák Kappadókia néven ismerték ezt a vidéket, ebből lett aztán a görög Kappadókia, tehát hallottam olyan értelmezés, hogy a Kappadókia nem onnan van, hogy itt éltek a kappadókok, nem éltek itt kappadókok, aminek a legfőbb okot, hogy kappadókok nem léteztek. Utána néztem természetesen, és gyönyörű szép megfejtés van ennek a névnek, konkrétan senki nem tudja, hogy pontosan mit jelent, de egyesek szerint a jelentés a gyönyörű lovak földje, ezek azt tudom, hogy ezzel a belőle lehetne az űrlapák földje is, tehát igazából nem tudjuk, honnan származik. De kétségtelen tényként megvetették a lábukat a perzsák, aztán jött Nagy Sándor, Alexandrosz, és az egésznek pedig aztán az lett a vége, hogy lett egy önálló kappadókiai királyság. Tehát egy darab még ebben a formában létezett. Nevezetesen ez nagyon hosszú idő nem állt lenn 331-17 Krisztus előtt. Aztán megjöttek a rómaiak, ahogy az lenni szokott, és akkor lenni belőle egy Kappadókia tartomány, mert rómaiak általában, ha valóban értek, akkor ugye hódító magatartást tanúsítottak. Ott volt a migráció korszak is, de természetesen jött a török állam, és itt válik a 20. századi történelmi az a képekesség, mert ők Kappadókiában élt egy jelentős létszámú görögség. Ők a bizánci görög nyelvet hitték tovább. Érdekesség egyébként, talán nagyon nem létezik megemlíteni, hogy nagyon sokáig a török nyelven rómaiaknak hívták az itteni görögöket, mert a bizánc ugye róma. Felelősképpen a bizánci görögöt beszélők, akik rómaiak. Ugye tudjuk, hogy minden hatalom az mindig újra és újra Róma akart lenni, akkor arról beszélünk, hogy az oszmán birodalomnak volt aki hatalmas területe, Rubéria, Anatólia. Anatóliára tudjuk, hogy az a Rubéria az európai területeket jelentette, de azért volt Rubéria a neve, mert Rómának nevezték Rómát, és ők is római birodalom akartak lenni. Tehát minden év meg a Romániás dolgozó, ugye Róma örökére akart lépni. Hát ezeket a görögöket, ezeket 1923-24-ben részben kiirtották, részben kitelepítették. És számomra óriási élmény volt azt látni, hogy abban a kis faluban, ahol laktam, egy barlanghotelben, egy körülbelül 600 éves ilyen barlangbabány szobában konkrétan, aminek a neve Mustafa Pasa, tehát lerénzőrözni, ugye, akármilyen érzőt. És ennek az eredeti görög neve Sinathos volt, és ezt a Sinathos nevet használják. Tehát törődörög ellentét ide vagy oda, megjelenik különféle vendéglátóipari egységek nevében, megjelenik az idegenforgalmi szövegben, és akkor most mondom a számomra legkedvesebb pillanatot, megyek az utcán, megszólít egy áros, bemutatkozik, hogy ő Mustafa, és a kezembe nyom egy kis egyoldalas angol szöveget, ahol Mustafa Pasa alias Sinathos minden létező fontos információt egy helyre összegezve, főleg a történeti emlékek. És ebben egy szerepel egyébek mellett, nagyon szép mondat, nagyjából így van, hogy magyarra fordítva, 1923-1924-ig Sinathosban, vagy Mustafa Pasában egyszerre lehetett hallani a keresztény hangok hangját és az iszlám üvezzének a imáját, és ez a kettő nem zavar senkit. És ugye ez az együttélés, ami már nem volt, ne idealizáljuk, nem volt viták nélküli, de mégis működött, de mégis létezett. Ez tört meg brutálisan a modern török állam létrejöttével, amikor is a kapadók régörögöket innen kitelepítették. És ebben a kiketüti faluban, ebben nagyon-nagyon érdekes volt látni, hogy ezeket a görög emlékeket ott ápolják, sőt, az egyik legkomolyabb étterem, az The Old Greek House néven szólítja meg a csak angolul beszélő turistákat. És azt gondolom, hogy számomra ez volt az igazán érdekes Kappadókiába ez a történelmi rétegületség.
Mennyire őrzik itt a görög hagyományokat az ott élők? Mert ugye ez egy pikáns dolog, ugye a görög-török ellentét az ilyen történelmi gyökerekkel rendelkezik, és ugye máig ott ízzik a parázsa hamu alatt, hiszen ugye, ha csak azt nézzük, hogy Ciprusnál mi a helyzet, meg egyáltalán mit gondolnak a felek egymásról, tehát nem szeretik egymást, ezért lehet pikáns egy kicsit ez a kérdés, hogy ott messze az anyállamtól a görögöket engedik megélni a kevéset, aki ott maradt esetleg, vagy...
Nem igazán maradtak az görögök, tehát körülbelül 50 ezer kapadókai görög él a Bajorész Larissa környékén, tehát a mai Görögország területén, ahol kitelepítették őket. Mondjak egyébként egy világhírű kapadókai görögöt, ez Elia Kazan, aki már Fenerben született Isztambulban, ha az emlékezetem nem is hallott, a szülei tájnerűből származnak az ókori Cézáreából, vagy Kájszáreából, ugye a Kappadókiának az egyik legfontosabb települése. Gazdasági területként ebben megint Törökország egyik legütemesebben fejlő települése. Tehát nem maradtak. Amit viszont látok, olyan településeken, mint mondjuk Göreme, görög nevén Prokópi, és még hosszan lehetne sorolni egyeteket a kettős ellenedéseket, az ott élő emberek viszont őrzik ezeket a görögöknek az emlékét.
Na ezt akartam kérdezni, hogy akkor viszont megfordít, vagy hogy élik meg azt, hogy ugye görög előzményei vannak annak a tartománynak elég régre nyúlóan, hogy akkor a törökök mindent átkereszteltek törökre, és úgy csinálnak, mint a sose laktak volna ott görögök, vagy azért itt akkor az ellenkező igaz?
Én az elvakult nacionalisták kivételével azt tapasztaltam, hogy kifejezetten büszkék erre a görög, kettő görög hagyományra. Tehát ahogy itt említettem, itt például a Mustafa Pasában, és ezt az Ávános nevet használják ételemek nevében például. Tehát abszolút nem az, hogy az elhallgatás vagy a háttérbe szorítása. Bocsánat, Sinathos, tehát Mustafa Pasának, Sinathos a görögnek használják a Sinathos nevet, hogy ott van mondjuk Ávános városa, ez ugye lesz a néven volt korábban ismert, de és az Ávános is elég görögösen hangzik. Tehát magyarán fogalmazva ezt a fajta munkori örökséget, amit én látok, a helyi lakosság azt abszolút nem úgy kezeli, hogy távolságtartással, vagy elvakultsággal, vagy el akarják tagadni, hogy itt valaha görögök voltak. Bár kérdés, az állami politika, az ugye mit diktál. De számomra ez egy nagyon pozitív dolog volt, hogy erről így beszélnek, hogy mi együtt éltünk, és a helyi lakosság, akivel beszéltünk, ezt nem is rajtunk múlik, hogy most nem élünk együtt. Uh-huh. Tehát öröm látni, vagy öröm hallani azt, hogy melyen fajta normalitása az ott élő embereknek olyan értelemben, hogy a történelmet nem ideológiának tekintik, hanem meg tudnak emlékezni a tragédiával, amikor a lakosság csere járt.
Na, ez is egy érdekes. A másik, amit nem tudom, hogy arról van-e információt, hogy ezek a híres neves barlang lakások, ezek, meg ezek a föld alatti városok tulajdonképpen, hogy ezek mit célt szolgáltak, vagy mikor épültek, vagy mit lehet ezekről tudni, hogy ez ilyen védelmi cél volt, vagy ilyen szükségből hozták létre?
Igen, a másik esetében egyetértem, mert Kájmáki-ban az egy olyan biztos előtti hetedik volt, hogy számít visszamegy, amennyire ezt tudni lehet. Úgyhogy az elsődleges cél az volt, hogy biztonságban legyenek a különféle támadó egységekről a helyben élő népek. Azért ennek a vidéknek a történelmét ugye számos hódító tarkította a megjelenésével, meg aztán a keresztény üldözések miatt is fontos volt, hogy el tudjanak húzódni a föld alatti városokba. Döbbenetes egyébként, hogy az ember nem megy, és azokban a föld alatti járatokban nyilván most már modern világítással segítve próbál eligazodni, és hát voltak olyan járatok, hogy nagyon-nagyon le kellett hajolni. Tudjuk, hogy a régebben élő emberek valószínűleg kisebb szemetőek voltak átlagban, azért nekik se lehetett könnyű ott közlekedni, és belegondolni azt, hogy a tisztálkodást, a levegőt, a fényt azt meg kellett oldani, és valahogy megoldották. És igen, elsődlegesen a föld alatti városokat a félelem miatt hozták létre. Ők a 20. században is menekültek le ide emberek, pont az etnikai tisztogatások idején, ide tudtak elmenekülni, ugye nem volt rá lehetőség, hogy fölpottanak egy repülőgépre és elmennek valahova. Barlanglakások esetében pedig az a helyzet, hogy ezek a sziklaképződmények, ezek jól faraghatóak, tehát nem javulnak, hogy nyilvánvalóan nem alakítanak ki bennük ilyen lakásokat. Egész egyszerűen részben nyilván jól védhető volt, olyan érzem, hogy mégis egy szikla, de részben pedig lehetőséget kínált arra, hogy azért, hogy egy tömegbe rossznának épületeket, hogy be lehetett húzódni, arról nem beszélve, hogy nyáron, és azért nyáron nagyon meleg tud lenni, de hűvös van. Ez nagy elmény az egésznek. Ezek ma leginkább hotelekként szolgálnak, tehát kiadják ezeket. Göremében lett nagyon népszerű például az egykori Prokópiban ez a fajta lakadás a turisták számára. De aztán elég sok lakos fogta magát és elköltözött onnan Ücsiszárba vagy Kányszerébe, hiszen abból tudnak most már megélni, hogy kiadják ezeket a lakásokat. És ma már inkább úgy néz ki, hogy általában elépítenek egy kis klasszikus házat, és csak maga a szoba van úgy belevágva a lakásba, de van, amikor ezek a szobák az a teljes élettel szolgálták, nem szépen mellette is tárok voltak az állatoknak.
Oké, merre tovább innen, Csaba?
Hát most már hazafelé. Hogy mondtam, csak egy tanulzik, én ma haza repülök, de minden este nagyon-nagyon örülök neki, hogy lehetőség nyílt erre az útra. Azt túl azon, hogy bennetesen itt is lehet finomakat enni, finomakat inni, kiemelnek egy a kappadókiai borokat, kiválóak, mind a fehér borok, mind a török borok. Török konyháról nyilván nem kell elmondanom, hogy mitől tud kiváló lenni a fűszerektől, a padlizsántól kezdve a különféle húsok felhasználásáig. De egy nagyon szép túra volt, és még azt a bátorságot is vettem, és felszálltam egy léggömbben lenni, mert tudok, hogy le is jöttem.
Nagyon jó, hú, azt annyira nem irigylem tőled, de biztos múlhatatlan élmény volt.
Szerintem kicsit így is elgondolkodtam, hogy jó ötlet volt, de most már mindegy.
Igen. Jó, oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük a bejelentkezést, meg az átadott ismereteket, akkor jó utat hazafelé.
Köszönöm szépen, szervusz.
Szervusz, minden jót. Katona Csaba történésszel kalandoztunk kicsit Kappadókiában.